Terülj-terülj, asztalkám, adj aranyat, csacsikám, ki a zsákból, botocskám. Volt egyszer egy szabó, annak három fia, de csak egyetlen egy kecskéje. Ennek az egy kecskének a tején éltek mindannyian. Nagy becsben is tartották, abrakját jól megadták, minden nap a zöld mezőre kihajtották. Egyik nap az egyik fiú, másik nap a másik, sorjában. A legidősebbik egy napon a temetőbe terelte, mert ott nőtt a legkövérebb fű. Szabadjára hagyta, hadd ugráljon, hadd zabáljon. Este, mikor már ideje volt hazatérni, megkérdezte tőle. No, kecske, jól laktál? A kecske meg így felelt. Jaj, a bendőm, úgy tele, nem is férne több bele. Meg. Akkor gyerünk haza, mondta a fiú. Fogta a kötelet, hazavezette a kecskét, és bekötötte az istállóba. Eleget evette a kecske? Kérdezte az öreg szabó. Jaj, felelte a fiú. A bendője úgy tele, nem is férne több bele. De az öreg utána akart járni a dolognak, kiment az istállóba, megsimogatta a kecskét, és megkérdezte. Jól laktál, kedves kecském? Mire a kecske? Dehogy laktam. Csak sírok közt ugrálhattam. Egy falatra sem akadtam, meg. Mit hallok? Hördült fel a szabó. Szaladt egyenest a házba, elővette a fiát. Nem azt hazudtad nekem, hogy a kecske jól lakott? Pedig egész nap az égkopot nyeletted vele. Azzal lekapta a fogasról a rőföt, s világgá kergette a fiát. Másnap a középső testvérem volt a sor. Azt talált egy helyet a kert alatt a sövény mellett, ahol ritka jó fű nőtt. Oda hajtotta a kényes jószágot. Egész nap legeltette, s este aztán ő is megkérdezte tőle. No, kecske, jól laktál? Az neki is csak úgy felelt, mint előző nap a bátyjának. Jaj, a bendőm, úgy tele, nem is férne több bele, meg. Akkor gyerünk haza, mondta a fiú, fogta a kötelet, hazavezette a jól lakott állatot, és bekötötte az istállóba. Eleget evett a kecske? Kérdezte az öreg szabó. Jaj, felelte a fiú, a bendője úgy tele, nem is férne több bele. De az öreg megint utána akart járni az igazságnak, kiment az istállóba, és megkérdezte. Jól laktál-e, kedves kecském? Az meg, dehogy laktam. Árokparton ugrálhattam. Egy falatra sem akadtam. Meg. Ó, az elvetemült gazfickó, nem egész nap éheztette ezt a szegény jószágot. Kiáltotta szabó, kapta a rőföt, a második fiát is kiverte a házból. Harmadnap a legkisebbik fiú következett soron. Minden áron jól akarta végezni a dolgát, addig járt kelt, míg egy takaros kis ligetre nem bukkant. Ott aztán megállt a kecskével, hat falja a zsenge lombot. Este aztán megkérdezte. No, kecske, jól laktál-e? Az pedig, jaj, a bennőm, úgy tele, nem is férne több bele. Meg. Akkor gyerünk haza, mondta a fiú. Fogta a kötelet, hazavezette a kecskét, és bekötötte az istállóba. Eleget evett a derék jószág? Kérdezte az öreg szabó. Jaj, felelte a fiú. A bendője úgy tele, nem is férne több bele. Az édesapja azonban nem bízott benne, kiment az istállóba, megkérdezte. Jól laktál-e, kedves kecském? A komisz kecske meg rávágta. Dehogy laktam. Árokparton ugrálhattam. Egy falatra sem akadtam. Meg. Ó, a csalafinta, mérgelődött a szabó. Haszontalan, gondatlan kölykök. Egyik 19, másik egy hián 20. De engem ugyan nem tartotok többet, bolondá? Majd szétvetett a méreg, beszaladt a szobába, kapta a rőföt, olyan istenesen náspángolni kezdte vele a fiút, hogy az se látott, se hallott, csak neki futott a világnak. Most aztán az öreg szabó maga maradt a kecskével. Másnap reggel első útja az istállóba vezetett. Megcirógatta a kedves állatját, és azt mondta, gyere kincsem, hadd vigyelek ki a legelőre. Fogta a kötelét, egy bozótba vezette, ahol bőven nőtt alapú, és mindenféle más finom kecskeledel. Most aztán kedvedre telefalhatod magad, mondta neki, és hagyta, hogy hadd legeljen kedvére naplementéig. Akkor megkérdezte tőle, na jól laktál-e? Az rábólintott, jaj, a bennőm, úgy tele, nem is férne több bele, meg. Akkor gyerünk haza, szólt a szabó, és otthon bekötötte az istállóba. De mielőtt fölment a szobájába, a küszöbről még egyszer visszafordult hozzá. Most az egyszer igazán jól laktál, mi? De a kecske neki sem válaszolt különben. Dehogy laktam. Árokparton ugrálhattam. Egy falatra sem akadtam. Meg. Meghökkent a Szabó, ahogy ezt meghallotta. Most már látta, hogy ok nélkül zavarta el a fiait a háztól. Megállj, hűtlen jószág, kiáltotta. Nem elég, hogy elkergetlek, hanem még csúfvá is teszlek, hogy többé sosem mutatkozhass tisztességes Szabó emberek közt. Azzal ugrott a borotvájáért, beszappanozta a kecske fejét, és olyan simára borotválta, mint a csupasz tenyere. És mert túlságos megtiszteltetés lett volna, ha Rőfe látja el a baját, kapta az ostort, s azzal úgy megkente, hogy a kecske égtelen ugrándozással kereket oldott. Egyedül maradt hát az öreg Szabó a házban, nagyon elbúsult, szívesen visszahívta volna már a fiait, de senki sem tudta, hova lettek, mi lett belőlük, pedig mindegyikből lett ám valami. A legidősebb beállt asztalos legénynek. Szorgalmasan kitanulta a mesterséget. Mikor letelt az ideje, és vándorútra akart kelni, mester egy asztalkát adott neki ajándékba. Semmit érő kis asztalkának látszott, közönséges fából készült, de volt neki egy jó tulajdonsága. Ha leállították, és rászóltak, hogy terülj-terülj asztalkám, abban a minutában tiszta abrosz, tiszta tányér, kés villa termet rajta, közepén meg jóféle tálak illatoztak sülttel, pecsenyével, köztük még egy flaska vörösbor is csillogott, hogy csak úgy ficánkolt az ember szíve az örömtől. Ezzel aztán beérheted életed fogytáig, gondolta a legény, és nekivágott a világnak. Bánta is ő, jó-e rossz-e a csárda, ahova betévedt, van-e benne, nincs-e benne mit enni. Sőt, ha nem volt kedve hozzá, be se tért. Erdőn, mezőn, úton, útfélen, ahol éppen meglepte az éjség, lekapta hátáról az asztalkát, maga elé állította és rászólt. Terülj, terülj, asztalkám! Amit csak a szíve kívánt, mind ott termett előtte. Végre aztán eszébe jutott, jó volna már hazamenni az apjához. Azóta bizonyosan elpárolgott már az öreg haragja, s ezzel a terülj-terülj asztalkával alig, ha nem szívesen visszafogadja. Elindult hát, és késő este betért egy fogadóba. Csak úgy hemzsegett ott a sok vendég. Jó szívvel köszöntötték, és hívták, üljön közéjük, egyék velük, különben alig, ha kap már valamit. Köszönöm, mondta az asztalos, de nem akarom elenni előletek azt a pár falatot, hanem tudjátok mit, inkább ti legyetek az én vendégeim. Azok kinevették, azt hitték, tréfát űz velük. Ő azonban letette a kis asztalt a szoba közepére, és azt mondta, terülj, terülj, asztalkám! Az asztalka abban a pillanatban megtelt étellel, de olyan bőségesen, hogy a kocsmáros a felét se tudta volna előre teremteni. A sok finom illat csak úgy csiklandozta a vendégek órát. Lássatok hozzá, barátaim, szólt az asztalos. A többiek nem is vették tréfára a dolgot, nem sokat kérették magukat, nekiültek, elővették a bicskájukat, és derekasan falatozni kezdtek. A legcsodálatosabb pedig az volt, hogy a tál kiürült, s aztán azon nyomban újra megtelt magától. A kocsmáros az egyik sarokból bámulta a dolgot, még a szava is elakadt a meglepetéstől, s azt gondolta magában, nálam is el kellene egy ilyen szakács a háznál? A társaság késő éjszakáig mulatozott, aztán aludni mentek. Lefeküdt a legény is a terülj asztalkámat, meg odaállította a fal mellé. A kocsmárosnak azonban sehogy sem jött álom a szemére. Váltig töprengett, és addig emésztődött, míg eszébe nem jutott, hogy van a lomtárban egy ócska asztalka, az éppen olyan, mint az asztalosé. Szép csendesen előhozta, és kicserélte a terülj asztalkámmal. Másnap reggel a legény kifizette a szállást, hátára vette az asztalkáját, és elindult hazafelé. Délre megérkezett az apja házához. Az öreg nagy örömmel fogadta. Na, édes fiam, hát aztán tanultál-e valamit? Kérdezte. Asztalosságot, édesapám. De rég mesterség, bólintott a Szabó. Hanem lássuk, hoztál-e valamit a vándorutadról? Ezt a kis asztalt itt. A Szabó körül járta, jobbról, balról megszemlélte, s azt mondta. Ez bizony nem mestermunka, csak egy hitvány, ócska asztalka. Igen ám, de terülj asztalka, felelt a fiú. Az ember leteszi, és azt mondja neki, hogy terülj, terülj asztalkám, tüstént mindenféle válogatott fogást terem rajta, még bor is kerül hozzá, csak úgy repes az örömtől a szíve annak, aki látja. Nosza, hív meg a rokonságot, meg a barátaidat, egyenek, igyanak Isten igazában, legalább egyszer életükben. Az asztalka úgy jól lakatja őket majd, hogy mozdulni sem tudnak utána. Mikor a vendégek mindegyütt voltak, letette az asztalkát a szoba közepére, és azt mondta, terülj, terülj, asztalkám! Hanem az asztalka meg sem moccant, s olyan üres maradt, mint akármelyik másik asztal, amely kukkot sem ért az emberi szóból. Szegény fiú nyomban látta, hogy elcserélték az asztalkáját, váltig szégyenkezett, hogy most már aztán hazugságban maradt. A rokonság kinevette, s étlen szomjan vonult haza. Az öreg Szabó tovább foldozta az ócska ruhákat, a legény meg beállt segédnek egy asztalos mesterhez. A második fiú egy molnárhoz szegődött be inasnak, mikor letelt az ideje, így szólt a gazdája. Mert soha semmi panasz nem volt rád, Jutalmul egy olyan különleges szamarat adok neked, amely se kordét nem húz, se zsákot nem hord. Hát akkor mire megyek vele? Kérdezte a legény. Arra, fiam, hogy ez a szamár aranyszóró szamár. Ha egy kendőt terítesz alá, és azt mondod neki, hogy adj aranyat, csacsikám, a derék jószág teleszórja neked aranyjal. Ez már teszi, szólt a legény. Megköszönte a mesternek az ajándékát, és nekivágott a kerekvilágnak. A pénzre volt szüksége, rászólt a szamára, hogy adj aranyat, csacsikám. És úgy záporozott a csengő aranypénz, neki egyéb fáradtsága se volt. Teleszette a zsákját vele, fölszette mind a földről. Akármerre járt, kelt, mindenütt jól élt, jobban már nem is lehetett volna. Bánta is ő, mimibe kerül, mindig tele volt az erszénye. Mikor aztán már alaposan körülnézett a világban, eszébe jutott az apja. Gyerünk haza hozzá, biztosan elfelejti a haragját, és visszafogad, ha beállítok a házába ezzel az aranyszóró szamarammal, gondolta magában. Útra is kelt nyomban, ahogy ment, mendegélt. Hát nem éppen abba a kocsmába tévedt be, ahol a bátyjának az asztalkáját elcserélték. Kötőféken vezette a szamarát, a kocsmáros meg ott üsténkedett körülötte, hogy majd ő beköti az istállóba. De a legény leintette. Sose fáradozzék, a szürkémet majd csak én magam kötöm be. Tudni akarom, hol áll. A kocsmáros furcsálotta a dolgot. Nem sokat nézett ki az olyan vendégből, aki maga viseli gondját a szamarának, de mikor az idegen a zsebében nyúlt, és két fényes aranyat pendített elébe, hogy azért valami jó falatot kívánna, elnyílott a szeme, és szaladt, hogy elébe rakja, ami jóféle csak akadt a házban. Vacsora végeztével megkérdezte a vendég, mi a fizetség. A kocsmáros meg jól megnyomta a krétást, mondta, hogy még két arany. A fiúnak éppen kifogyott a pénze. Várjon csak egy pillanatig, gazduram, kiszaladok egy kis pénzért, mondta, s vitte magával az asztalkendőt is. A kocsmáros nem tudta, mit jelentsen ez a dolog. Kíváncsi is volt, hát utána osont. És mikor a vendég bereteszelte az orra előtt az istállókaput, belesett egy résen. Látja, hogy az idegen leteríti a szamár alá az asztalkendőt, s hallja, hogy rákiált. Adj aranyat, csacsikám! A csacsi meg szórni kezdi elől-hátul az aranypénzt, hogy csak úgy záporozik. Na ez már igen, mormolta a kocsmáros. Itt könnyen verik a tallért. Nem is rossz egy ilyen pénzes zsák? A vendég kifizette a tartozását, s lefeküdt aludni. A kocsmáros pedig leosont az istállóba, elkötötte az aranyszórót, s egy közönséges szürke fülest állított a helyébe. Másnap reggel útnak indult a legény a szamárral. Eszébe se jutott, hogy talán nem is az ő igazi aranyszamarát vezeti. Délben megérkezett az apjához, az nagyon örült neki, és visszafogadta. Hát belőled mi lett, édes fiam? Kérdezte. Molnár, édesapám. Aztán lássuk, mit hoztál a vándorutatból. Semmi egyebet, csak egy szamarat. Szamár van itt is elég, mondta az öreg. Egy jófajta kecskének jobban örültem volna. Igen ám, csak hogy ez nem egy közönséges jószág, hanem aranyszóró szamár. Ha rászól az ember, hogy adj aranyat, csacsikám, egy egész kendőt teleszór aranyjal. Hív csak össze a rokonokat, mindegyikből gazdag embert csinálok. Ez már derék dolog, mondta az öreg. Legalább nem kell tovább kínlódnom a tűvel, cérnával. És maga szaladt el, hogy elhívja a rokonokat. Ahogy együtt voltak, a molnár egy kis helyet kért, leterítette a kendőjét, és bevezette a szobába a szamarát. Ide süssetek, mondta, és rákiáltott a szamára. Adj aranyat, csacsikám! De bizony a szamárból nem arany potyogott, s látszott, hogy nem is konyít a mesterséghez, mert hát nem is minden füles viszi ám annyira. A szegény molnárnak megnyúlt a képe, látta, hogy rászették, és bocsánatot kért a rokonoktól, azok meg épp olyan szegényen tértek haza, mint ahogy oda mentek. Nem maradt más hátra, az öregnek megint csak be kellett fűzni a tűbe a cérnát, a fiú meg beszegődött egy molnárhoz. A harmadik fiú esztergályos inasnak állt. Sok csinya-binya van ennek a mesterségnek, hát sokáig is kellett tanulnia. Testvérei megírták neki, milyen keservesen pórul jártak, mikor már ott álltak a jósor küszöbén. Nem ellopkodta tőlük a kocsmáros a kincseiket. Kitanult aztán ez a legkisebb fiú is, és mikor felszabadult és vándorútra készült, gazdája egy tarisznyát adott neki ajándékba. Egy fütykös van benne, mondta. A tarisznya jó szolgálatot fog tenni. A nyakamba akasztom, de mit csináljak a fütykössel? Csak a zsákot nehezíti. Nem éppen, mondta a mester, mert ha valakivel meggyűlik a bajod, csak annyit kell mondanod, hogy ki a zsákból, botocskám. Nosza kiugrik a fütykös, és elhegedüli a hátán a nótáját, hogy egy álló hétig moccanni se tud, és addig abba se hagyja, míg rá nem szólsz, hogy be a zsákba, botocskám. A legény megköszönte az ajándékot, a nyakába vetette a tarisznyát, s ha valaki tengelyt akasztott vele, csak annyit mondott, hogy ki a zsákból, botocskám? Már ugrott is a fütykös, már porolta is szaporának kötekedők hátán a kabátot, de még a mellényt is, s olyan sebesen járt, hogy aki látta, észbe se kaphatott, már is rákerült a sor a püfölésben. Az esztergályos legény este felé érkezett a kocsmába, ahol a két bátyját rászedték. Letette maga elé az asztalra a batyuját, s elkezdte mesélni, mi mindent látott a nagyvilágban. Akadott terülyasztalka, akad aranyszóró szamár, minden rég dolog, nem mondom, de semmi ahhoz a kincshez képest, amit én rejtegetek itt a tarisznyámban. Kocsmáros a fülét hegyezte. Hát ez meg micsoda lehet, tűnődött. Nyilván tele van drága kővel az az iszák, de fogadom, olcsón megkerítem, mert hiszen három az igazság. Ahogy eljött az alvás ideje, a vendég végighevert a padon, a tarisznyát meg a feje alá tette vánkosnak. Mikor a kocsmáros azt hitte, hogy az esztergályost elnyomta a buzgóság, oda osont hozzá, s elkezdte szép csöndesen óvatosan ráncigálni a feje alatt a zsákot. Hát, ha ki tudja húzni alóla, s hát, ha egy másikat tud oda dugni a helyébe. De az esztergályos már régóta csak erre várt. A kocsmáros éppen nekirugaszkodott, hogy egy isteneset ráncson a zsákon, a fiú meg kiáltott egyet. Ki a zsákból, botocskám? Nosza kiugrott a fütykös rá a tolvajra, s úgy elkezdett hegedülni a hátán, hogy öröm volt nézni. A kocsmáros rimánkodásra fogta a dolgot, de minél jobban jajgatott, annál szaporábban verte hozzá a taktust a fütykös a hátán. Nem bírta tovább, lebukott a földre. Akkor azt mondta a legény, ha nem adod elő tüstént, a terüli asztalkát, meg az aranyszóró szamarat, kezdődik előről a tánc. Ja, csak azt ne, nyöszörögte a kocsmáros. Mindent odaadok, csak ezt az ördögfajzatot parancsold vissza a tarisznyádba. Jól van, most megkegyelmezek, mondta a fiú, de jaj neked, ha még egyszer valami gonoszságot művelsz. Azzal rákiáltott a fütykösre, be a zsákba, botocskám, és nem bántotta tovább a kocsmárost. Másnap reggel aztán útra kelt a terújasztalkámmal, meg az aranyszóró szamárral haza az apjához. Az öreg szabó megörült neki, kérdezte, mit tanult kint a nagyvilágban. Esztergályosságot, édesapám! Szép mesterség, felelte az apja. Lássuk, mit hoztál a vándorutatból. Drága dolgot, édesapám, botot a zsákban. Mit? Botot? Dohogta az öreg. Ez aztán megérte a fáradtságot, hiszen azt akármelyik fáról metszhettél volna. Igen ám, csak hogy nem ilyet. Mert ha ennek azt mondom, hogy ki a zsákból, botocskám, tüstént kiugrik, s akinek valami baja van velem, azt úgy megtáncoltatja, hogy megemlegeti holt a napjáig. Abba se hagyja, míg a gonosz térden csúszva kegyelmet nem kér. Nézd csak, ezzel a fütykössel visszaszereztem a terülyasztalkámat, meg az aranyszóró szamarat, amit a tolvaj kocsmáros ellopott a testvéreimtől. Szólítsd is be, édesapám, mind a kettőt, hívd egy barokonságot, hadd legyen nagy eszemiszom, jól lakatom őket, s megtöltöm a zsebüket jóféle arannyal. Nem igen hitt az öreg a fiú szavának, de azért összehívta a rokonokat. Az esztergályos kendőt terített a földre, bevezette a szobába az aranyszóró szamarat, azt mondta a bátyjának. Ér szót vele, testvér! Adj aranyat, csacsikám, mondta Molnár, s abban a szempillantásban potyogni kezdett az arany sűrű, mint a záporeső. A szamár addig abba se hagyta, míg a vendégek úgy meg nem tömték a zsebüket, hogy egy árva tallér sem fért volna bele több. Akkor előhozta az esztergályos az asztalkát, és a másik testvéréhez fordult. Szólj csak neki, bátyám! Alig mondta ki az asztalos, hogy terülj-terülj asztalkám, az asztalka már is ott állt előttük megterítve, rogyásig rakva a legfinomabb ételekkel. Olyan lakomát csaptak, amilyet az öreg szabó még életében sosem látott. Késő éjjelig együtt maradt a rokonság, ettek ittak boldogan, vidáman. És ugyan mi lett a kecskével, aki miatt a szabó a három fiát világgá zavarta? Röstel lettek egyetlenül, hogy úgy lekopasztották a képét, szégyenletében bebújt egy rókajukba. Jön haza a róka, látja, hogy két nagy szem parázsdik feléje a sötétségben, megijedt tőle, hanyat homlok elszalad. Futtában találkozik a medvével. Mi baj, róka, koma kérdi tőle. Hová iszkolsz, miért vágsz ilyen rémült képet? Jaj, mondta a róka, valami dühös fenevad ül a barlangomban, valósággal elnyelt a tüzes szemével. Na majd kiugrasztjuk onnét, szólt a medve. Oda ballag a lyukhoz és belenéz. Meglátja a világító szempárt, inába száll tőle a bátorsága, semmi kedve belekötni a dühös fenevadba. Sarkon fordul és elhordja magát. Szedi fürgén a lábát, találkozik a méhecskével. A méhecske nyomban látja, hogy a medve nem valami jól érzi magát a bőrében, megkérdi. Hová lett a jó kedved medvepajtás? Miért vágsz olyan keserves képet? Ajaj, mondta a medve. Egy dühös fenevad ül a rókokom a barlangjában, tüzet köp a szeme, sehogy se tudjuk kizavarni. Mire a méhecske? Én csak egy gyámoltalan szegény kis rovar vagyok, rám se nézel, hazutatba kerülök, de azért azt hiszem, segíthetek rajtad. Azzal berepül a rókajukba, rá a kecske kopasz fejére, s alaposan beledöfi a fullánkját. Meg, 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 kiáltja rémülten a kecske. Fölugrik, és ilyettében világgá fut. Most is szalad még, mint aki megkergült, ha csak meg nem állt azóta.